Gergely, a külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára az aréna vendége. Gyuri Enikő államtitkártársa kedden arról beszélt, hogy az Európai Parlamenti Bizottságok olyan pozitív véleményt adtak Magyarország soros elnökségének eddigi teljesítményéről, hogy egyetlen kritikai észrevétel sem hangzott el, és azt is kiemelték, hogy még olyan ügyekben is nagyon jó a magyar elnökség, amelyekben egyébként a tagországokkal nagyon nehéz dűlőre jutni, magyarán maradéktalanul pozitív. Osztja államtitkártársa hozzáállását?
Furcsa lenne, ha nem osztanám.
Meglepődnék, ezért én ragasz a kérdés.
De a helyzet az, hogy nincs is semmi okom rá, hogy ezt megkérdőjelezzem, mert a szép, hogy ugye a kincstári optimizmus jegyében, mint Győri államtitkár azt, hogy mind én ezt mondjuk, de hát ugye lássuk be, a nemzetközi sajtó is ezt mondja, sőt, hát jelentős politikusok, legutóbb Westerwelle, a német külügyminiszter is erről számolt be. Ugye a dolog lényege az az, és ezt már nagyon régen mondjuk az elnökséggel kapcsolatban, hogy ez nem egy ilyen magamutogatás és egy önérvényesítés vagy érdekérvényesítés, hanem annak egy olyan típusú feladat, ami a különböző érdekek kiegyensúlyozását célozza. Ne felejtsük el, hogy itt 27, illetve mivel mi végezzük a feladatot, 26 tagállam érdekeit kell valahogy egyenesbe hozni. Ez tárgyalás, technika, kompromisszum, készség, lényeglátás kérdése, apró munka. Nem látványos dolog, hanem apró munka. Na most, ha azt mondják, hogy ebben mi sikeresek vagyunk, én azt gondolom, hogy ez bizonyos elégedettséggel, de nem önteltséggel tölthet el bennünket, hiszen még csak a fél időn él.
De akkor hova kell a fejemben becsatornázni a médiatörvénnyel, az alkotmánnyal, a Velencei Bizottsággal kapcsolatos vitás kérdéseket?
Ugye ezek nem elnökségi kérdések.
És amire mi kérdések.
Így van, tehát amire mi mindig törekedtünk, hogy azokat a belpolitikai döntéseket, illetve azoknak a nemzetközi következményeit, amit mindnyájan ismerünk. Állampolgársági törvény, médiatörvény, esetleg most az alkotmányozás. Ugye ezeket válasszuk le az elnökségi tevékenységről, illetve annak értékelésétől, és kezdettől fogva azt gondolom, bár voltak erre kísérletek, ez sikerült is. Tehát nyilván most is olvasunk olyan cikkeket, meg látjuk, hogy a média törvény kapcsán még mindig nem nagyon ült el a csatazaj, vannak akik számomra nem egészen érthető módon ezeket a húrokat továbbra is pöngetik, de a lényeg az, hogy amit mi európai szempontból ebben az ügyben megtehettünk, és pedig az, hogy az Európai Bizottság véleménye alapján módosítottuk a média törvényt, ennek az európai vonatkozásait ezáltal lezártnak tekintjük. Innentől kezdve nem nekünk van vitánk az Európai Parlamenttel, hanem az Európai Bizottságnak van vitája, és hát elmondtuk azt is, hogyha bármi további kifogás merül föl, egyébként, ahogy Reding biztos asszony ezt elmondta, több más államhoz hasonlóan a magyar médiatörvénnyel kapcsolatban, akkor természetesen úgy, hogyha egy közös európai szabályozásra sor kerülne, akkor ebben mi készséggel részt veszünk. Tehát én azt gondolom, minden uniós tagállamban, sőt elnökséget adó uniós tagállamban korábban sem szűnt meg a belpolitika az elnökség idejére, nálunk sem, de ezt a két dolgot elkelléssel is lehet választani.
Kinek a dolga lett volna a magyar kormányban jobban elválasztani az uniós elnökség ügyét és a belpolitikai konfliktusok uniós lecsapódását, mert ez úgy tűnt, hogy az elején nem maradéktalanul sikerül.
A médiatörvényre gondol?
Például a médiatörvényre, vagy amikor nem tökéletes fordításokat küldünk partnereinknek, amivel remek alkalmat lehet arra adni, hogy ezt el is mondják mindenhol.
A médiatörvény sorsa az abból a szempontból valóban fontos, és itt valóban le kell vonni a megfelelő tanulságokat, hogyha egy törvény a parlamentben keletkezik, ha előterjesztője nem a magyar kormány, hanem egyéni képviselői indítványra jön létre, akkor ugye nagyon nehéz megállapítani azt, hogy ki is ennek a kormányzati gazdája. Ez történt a média törvény kapcsán. Tehát amire oda jutottunk volna, hogy a média törvény lényegét kommunikálni tudjuk, addigra, és ugye ez nem elsősorban a külügyminisztérium feladata, hanem ugye az ezért felelős tárcái, a közigazgatási és igazságügyi minisztérium kommunikációs államtitkárságái, addigra egyrészt az egyéni képviselői indítvány kapcsán megjelentek mindenféle olyan újságcikkek, amik már akkor, amikor még egyrészt nem volt elfogadva a törvény, pláne nem volt lefordítva, már akkor Führerstátot emlegettek, és hát nagyon furcsa színben jelenítették meg azt, ami az asztalon feküdt. No tehát én azt gondolom, hogy abban az ügyben szerencsésebb lett volna, hogyha valóban egy kormányzati előterjesztés és egy kormányzati koncepció áll mögötte. Ugyanakkor nem az én dolgom, hogy kommentáljam vagy értékeljem a szuverén Magyarország gyűlés bármiféle ez irányú elhatározódást.
De dolga sincs ezekkel a problémákkal a külügyminisztériumnak, nem kérdezik a nagyköveteket, hogy hát hogy is van ez?
De természetesen azzal van nekünk dolgunk, és fegyelmezett köztisztviselőként nem lehet más dolgunk, hogyha a Magyarország gyűlésben kialakul egy helyzet, ennek az értelmezésében mi segítünk. Tehát adott esetben elmagyarázzuk, és ebben nem fáradtunk, illetve épp eleget fáradtunk, hogy... ezt megtegyük, nem fáradtunk el, hogy ezt a továbbiakban is megtegyük. Ez pedig az, hogy elmondjuk, hogy akkor érdemes egy törvénnyel foglalkozni, ha azt már elfogadták. Ha elfogadták, akkor nézzük meg azokat a jogelveket, amiket adott esetben ez a törvény sért. Ugye ez megtörtént, elküldtük az Európai Bizottságnak, és ezt a folyamatot megpróbáljuk mind az itteni nagykövetek számára, mind a mi nagyköveteink által a külföld számára transzparenssé tenni.
A Magyar Uniós Elnökség eddigi idejének legkevésbé vitatott teljesítménye a gazdasági kormányzáshoz fűződő 6 jogszabály letárgyalása a tagállamokkal. Ez most benne lesz a parlament előtt, már 2000 módosító indítvány ment. Van a kormánynak ezzel további dolga, vagy ez már a parlament ügye?
Ez már a parlament ügye, ott kell ezeket megtárgyalni, ez nyilván nem lesz egyszerű folyamat. Ahogy hallom, a gazdasági kormányzás szakértői azt mondják, hogy mondjuk a 2000 módosító indítvány közül nem túl magas azoknak a száma, ami lényegi változtatást érint. Én azt gondolom, hogy mindez nem halványítja el az azzal kapcsolatos sikert és sikerélményt, hogy sikerült ezt a jogszabálycsomagot a Magyar Uniós Elnökség alatt elfogadni.
A másik sikerre esélyes kezdeményezésnek a roma stratégia kitárgyalását és elfogadtatását tartják, amit ugye nem a magyar kormány dolgozott ki, annak már korábban volt egy elhatározott menetrendje. Mikorra lehet ezt elfogadtatni, és mikorra lesz ennek Magyarországon érezhető hatása?
Én azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy valóban ez a magyar elnökség alatt elfogadásra kerüljön, és ne felejtsük el, hogy ez egy keretstratégia. Tehát ami itt a magyar elnökség szándéka az, hogy világossá tegyük, hogy ez nem lehet az egyes országok problémája, hiszen egy 12 milliós népcsoportról van szó, ami nem pusztán az etnikai jellege által határozza meg ezt a stratégiát, sőt, nem is igazából ez a releváns, hanem az, hogy itt a szegénység leküzdéséről, sőt, a legtöbb esetben a mély szegénység leküzdéséről van szó. Az, hogy ennek számos kulturális implikációja van, ezt pontosan tudjuk mi itt Magyarországon különösen, hogy ez mit jelent. A keretstratégia elfogadását követően, és azt hiszem ez a fontos, de ez aztán végképp nem a külügyminisztérium feladata, van szükség arra, hogy ezeket a szempontokat, a közösen kialakítandó módszertant, ezt minden egyes tagállamban, és ez nekünk eminens érdekünk, hogy ez nálunk is megtörténjen, le kell bontani konkrét kormányzati intézkedésekre. Én azt látom, azt hallom, így erről instruáljuk a nagyköveteinket is, hogy Balogh Zoltán ebben az ügyben illetékes államtitkár tevékenységét elég nagy elismerés övezi, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is. Nyilván az ő feladata az, hogy aztán ezeket a konkrét lépéseket meghatározza.
Hogyan tudják elérni azt a gondolkodásbeli váltást a tagállamokban, hogy ha meglátják az Európai Uniós állampolgár romákat vándorolni, akkor ne az legyen az első válasz, hogy vissza oda, ahonnan jöttél. Mert most ugye ez az elsődleges válasz.
Először is az a kérdés, hogy ezt az egész vándorlást, meg a más helyre való elvágyódást, ez pontosan mi váltja ki. Hogy ez valóban egy ilyen romantikus, szekeres, tradicionális életmód, vagy adott esetben van konkrét szociális munkavállalási oka. Én azt gondolom, hogy az a klasszikus vándorcigány, amit a 19. századi történetekből ismerünk, azért az már annyira nem jellemző. Az azonban, hogy a mély szegénység elől, a munkanélküliség elől, a szociális ellátás nehézségei miatt való elvándorlás, hogy ez jelen van, ez kétségtelen tény. Éppen ezért mondjuk azt, hogy ez ne következzen be, ezért európai ügy ez, ezért fontos nem csak nekünk, hanem a nyugati tagállamok polgárainak is, hogy a magyarországi vagy a kelet-európai romák helyzete az jelenlegi lakóhelyükön legyen jobb, ott sikerüljön olyan társadalmi konszenzust kialakítani az ő helyzetükkel kapcsolatban, ami valóban érdemi lépéseket tesz lehetővé.
Duna stratégiában milyen további feladatok vannak, mert viták azok vannak számosan például, hogy hogyan legyen hajózható a Duna, hogy az magyar érdek vagy nem magyar érdek, mit kell még csinálni?
Én azt hiszem, hogy a Duna stratégia kapcsán a legfontosabb annak a szemléletnek az elfogadása és Európa szerte való közismertététele, hogy egy ilyen makroregionális stratégia, amiben nem pusztán uniós tagállamok, hanem unión kívüli tagállamok is szerepelnek, az feltehetően a jövő útja. Tehát ugye itt infrastruktúra fejlesztésről van szó, kulturális együttműködésről van szó, egy nagyon sokrétű dolog. És az, hogy ezt a Duna völgyéhez kötjük, ami ugye egy több száz éves elképzelés, hogy ezt egy gazdasági és kulturális térségként fogjuk föl, hogy ez a szemlélet gyökeret ver egy európai stratégia által az Európai Unióban, ez a döntő lépés. Most ugye különböző témákban határozták meg azokat a projektcsoportokat, amiket itt további kidolgozásra szánnak, valóban hajózás, környezetvédelem, kulturális sokszínűség, energia, és a többi, és a többi. Itt már nagyon sok olyan projekt van, ami a konkrét megvalósulás útjára lépett, hogyha elfogadják ezt a csomagot, megvan a szemlélet, megvan a lehetőség arra, hogy itt a nem uniós és az uniós tagállamok együttműködjenek. Ezeknek a konkrét javaslatoknak a kidolgozásáról van szó. Hogy más nem mondjak, valóban a hajózhatóság az az egyik kérdés, de a vasúti infrastruktúra fejlesztés, vagy akár hogy egy nagyon polgárközelit mondjak, a Duna mentén épülő bicikli utak kérdése, ez mind ebbe a kategóriába.
De gondolom, abban könnyebb lesz megegyezni, mint a hajózásban, mert a hajózással mederszabályozás is jár, és a mederszabályozás az nálunk politikai kérdés.
Ez így van, ez nálunk egy nagyon érzékeny probléma, de én azt gondolom, hogy ebben az ügyben is az utóbbi időben már elég jelentősen közeledtek egymáshoz az álláspontok. Nem pusztán Magyarországon politikai kérdés az, hogy a mederszabályozás az milyen méreteket és milyen beavatkozást jelent. Történetesen Németországban, Bajorországban ugyanez a helyzet, tehát azt gondolom, hogy ebben mi nem vagyunk egyedül. Nem hiszem, hogy bárki is érdekelt lenne abban, hogy a Duna féktelen belépcsőzésével itt egy a jelenlegi hajóparkhoz próbálná igazítani a Dunát. Ezt mindig elmondjuk, a hajókat kell a Dunához igazítani, és nem fordítva.
A magyar elnökség közepén, első fél idejének közepén találtuk magunkat szembe az arab tavasz jelenségével. Ezt tudta a magyar elnökség kezelni? Magyarán menekültek áradata jön mondjuk Lampedusára.
Több dimenziója van ennek, ugye a újabban a lisszaboni szerződés óta a külpolitika, tehát az Európai Unión kívüli ügyek nem az elnökség kompetenciájába tartoznak. Ugye Lady Ashton ennek a felelőse az Európai Bizottságnál. Tehát a konkrét elnökségi feladat az észak-afrikai térség kezelésében nincs. Ugyanakkor valóban a menekültügy kezelése az egy olyan biztonsági, menekültügyi, humanitárius kérdés, amivel foglalkozni kell. Én azt hiszem, hogy tekintettel arra, hogy azért ennek a gyakorlata még nem alakult ki annyira pontosan, hogy ugye hol is húzódnak az elnökség kompetenciái ebben az ügyben. Ugye Martonyi János is számos esetben járt már a térségben, annak érdekében, hogy ott egy látványos európai érdekérvényesítés lehetővé váljon. Csak egy példát mondjak, ugye a kollégáink még mindig ott vannak Tripoliban, Líbia fővárosában, a nagyon kevés, még működő missziók közül, ugye az elnökséget is reprezentálva az egyikként. Tehát én azt hiszem, hogy ebben az ügyben az elnökséget nem érheti semmiféle kritika. Az pedig, hogy itt nem volt lehetőség arra, hogy egy teljesen egyértelmű és egységes európai álláspont jöjjön létre, lásd például a német tartózkodást az ENSZ biztonsági tanácsában. Ez egy ékes bizonyítéka annak, hogy milyen hosszú utat kell még addig megtenni, amíg valóban lehetővé válik egy közös európai külpolitika.
Azért nem jött létre a német részvétel, mert a választások ott is befolyásolják, és Németországban a katonai misszió küldése az mindig is egy érzékeny kérdés? Ez a magyarázata?
Ez egy elég sarkos és kicsit leegyszerűsítő magyarázat, de a lényegét tekintve igaz.
Uh-huh. Stressztesteken kívül az energiapolitikában, ami, ha jól emlékszem, a prioritásaink egyike volt annak idején. Mit lépett előre a magyar elnökség? A stressztesteket nem mi akartuk, azt Fukushima csinálta.
Ez így van, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos lépés egyrészt a biztonságos energia és az ezzel kapcsolatos tudatosság kialakítása felé. Mondjuk nyilván ennek is számos vonatkozása van. Egy ilyen borzalmas tragédia után, amit ugye ne felejtsünk el, egy földrengés váltott ki. Tehát ez nem egy üzemi baleset, hanem egy földrengés következménye. Nyilván szükség van arra, hogy itt felelősség teljesen bánjunk, nem csak az atomenergiával, hanem például, és ennek ugye konkrét magyarországi előzménye volt, természeti katasztrófát okozhat például a vörös iszap is. Egy földrengés, ne adj Isten, esetén az ugyanolyan következményekkel járhatna, nyilván talán nem ilyen mértékben, mint egy nukleáris katasztrófa. Ugye a magyar elnökségnek több szempontból is prioritása volt ez, és én azt gondolom, hogy itt tényleg történt egy jelentős előrelépés ugye a közös energetikai álláspont kialakításában, de amiért ez nekünk a szomszédságpolitikában is fontos volt. Az előbb említettem a Horvátországgal megépült interkonnektort. Ugye az, hogy Magyarország energiaellátását diverzifikálni lehessen, ennek az egyik alapvető feltétele az, hogy észak-déli irányban is képesek legyünk földgázt, kőolajat, elektromos áramot eljuttatni egymás országaiba. Ne felejtsük el, hogy Horvátországban is régen tervbe vették egy olyan cseppfolyós földgáz fogadására alkalmas terminál kiépítését, ami nyilván részben arab forrásból tudná ellátni Közép-Európa energiaigényeit. No tehát azt hiszem, hogy itt a stressztesztek az a dolog egyik oldala, a tudatosság és a biztonság szempontjából, az elnökségi prioritások pedig azok, hogy az energiabiztonság, tehát az ellátásbiztonság és a diverzifikáció lehetővé váljon, illetve egy valós, technikailag is adott piacliberalizálás, ebben az irányba megyünk tovább.
Martonyi János külügyminiszter ma meglepő módon egy közleményt adott ki, amelyben cáfolta egy sajtóorgánum írását, amely arról szólt, hogy egy kellemetlen hangvételű beszélgetése volt a miniszterelnökkel a kaotikus külpolitikáról. Cáfolta, hogy azon dolgozna, hogy ön legyen a következő külügyminiszter, és azt is cáfolta, hogy a minisztériumban nagy tülekedés volna a külügyminiszteri székért. És mert Martonyi János nem egy közleményíró típus, ezért ezt érdekessé tette ezt az írást. Van tülekedés a minisztériumban?
Én nem tudok ilyen tülekedésről, és azt gondolom, hogy én miniszter úr nyilatkozatának nagyon örültem több szempontból is. Egyrészt, mert nem pusztán ezt a tényt cáfolja, amiről most itten szó esik, hanem kifejezi a feletti örömét is, hogy minden ellenkező híreszteléssel szemben a sajtószabadság Magyarországon él és virágzik, hiszen ilyen abszurd hírek, híradások is lábra kelhetnek mindenféle reális alap nélkül. Tehát a lényeg az, hogy tülekedés nincs, és a legkomolyabban mondom, hogy én ugye dolgoztam már államigazgatásban 98-tól 2006-ig, de olyan mind emberi, mind szakmai szempontból egységes a konfliktusokat, ha vannak, mert nyilvánvalóan olykor vannak, kezelni képes stábot, mint amilyen Martonyi János felügyelete alatt a külügyminisztériumban jelenleg működik, még nem láttam. És ezt azok is megerősítik, akik adott esetben nem a jelenlegi kormány kinevezetteiként vannak jelen a külügyminisztériumban. Én azt gondolom, hogy akkor jár jól ez az ország, ha Martonyi János minél tovább a külügyminisztere, és ezt tényleg azt gondolom, hogy nem csak Martonyi János közleménye tartalmazza, hanem így is gondoljuk minnyájan örömmel és megtiszteltetésként érjük át azt, hogy az ő vezetése alatt dolgozhatunk.
Van ennek egy szakmai magyarázata, hogy egy ha már teljesen légből kapottnak látnak egy orgánumban megjelent összefüggésrendszert, akkor miért kell azt egy közleménnyel megerősíteni?
Én azt gondolom, hogy ennek komoly indoka van, hogyha ilyen hírek jelennek meg, és nem lehet nem felfedezni a tendenciát a hírekben. Egyrészt feltételezem, hogy az egyik oka talán az, hogy valaki így próbálja megkérdőjelezni, vagy elterelni a figyelmet az imént említett elnökségi sikerekről. És hogyha egy bizonyos kritikus tömeget meghaladnak az ezzel kapcsolatos furcsa híresztelések, akkor erre igenis, hogyha az ember komolyan veszi a feladatát, mint ahogy Martonyi János ezt teszi, és komolyan veszi saját magát is, és egy kicsit megmondom, én is örültem, hogy ezeknek a híreszteléseknek ő véget vetett, akkor ezekre igenis reagálni kell. Egy komoly kommunikációt folytató és az Európai Unió ügyeiben felelősen eljáró és a nemzeti érdekérvényesítés ügyében is elkötelezett minisztérium vezetése, az nem lehet folyamatosan ilyen furcsa feltételezések tárgya, és különösen nem úgy, hogy a minisztériumon belül próbál meg fűfa ellentétet szítani azzal, hogy azt mondja, hogy itt tülekedés van.
De hát a minisztériumon belülről senki nem nyilatkozott, a név nélkül nyilatkozom, ez egy bevett fogás a sajtó egy részében.
Igen, bevallom, a sajtóorgánumnak a szerzőjét, akit eddig nem sikerült személy szerint azonosítani, tehát még azt se tartom kizártnak, hogy adott esetben álnéven íródott a cikk. Ma délután mi Győri Enikővel és Németh Zsolttal kávéra invitáltuk a külügyminisztériumba. Sajnos nem sikerült megtalálni az utat hozzánk, pedig türelmetlenül vártuk, hogy amit én most elmondtam itt szólóban, azt ott egy trióban is elmondjuk neki, amire egyébként mi bármikor hajlandóak vagyunk Németh Zsolttal és Győri államtitkárasszonnyal együtt.
Érdekes beszélgetésnek ígérkezik, ha létrejön, akkor kérem, hogy számoljon be róla itt is. Főleg Gergely, a külügyminisztérium EU két oldalú kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára volt az Aréna vendége. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.